megértsük belőle az a meghívásodat, a Szentlélek boldog életben. Krisztusért, ami Urunkért, hallgass meg könyörgésünket. Ünnepő gyülekezet beiktatandó lelkipásztor testvérem, Isten igéjelének alapján üzenetét most közöttetek hirdetni kívánom. Pál apostolnak a római gyülekezetben írott levele 8. részében olvasható, a 8. rész 1-14 versében. Isten igéjét és az ige hirdetést a gyülekezet leülve hallgassa. Nevetett helyen tehát a római levél 8. részében, az 1-14 versben, így szól Isten igéje. Nincsen azért, mint már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tett szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. De ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért károsztatta a bűnt a testet, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, így nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem a lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test volt a bűn miatt, a lélek ellen tett élet a igazságért. Sőt, ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveléti az ő halandó testeiteket is, az ő ki bennetek lakozó lelke által. Anapokáért, atyám fiai, nem vagyunk valósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éljünk, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöltöttük, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiaik. Szeretett gyülekezet, kedves beiktatandó lelkipásztor testvérem, három egyszerű képet szeretnék a beiktató kérdés elején elétek hozni, mind a három képet többé-kevésbé ismerjük, és ez a három egyszerű kép vezesse most szívünk gondolatai a csodálatos ige megértésére, a csodálatos igehez, akiket Isten lelkezetével adok Istennek fiai. Az első mindenki, aki gyakorolta magát szülőjét, nagyszülőjét, vagy éppen idősebb testvéri hivatásban érteni fogja. Az első kép az, amikor kézen fogjuk kisgyerekünket, és először elvezetjük iskolába. A kicsi meg van szeppelve, ha az édesapja vezeti, el nem engedi a kezét, ha az édesapja kapaszkodik a szoknyájába, megáll veszteszembe az iskola lépcsőjét, és be sem lehet menni, és aztán még sokszor, sok napon át, sok évig kell vezetni az iskolában. A másik kép is sokak számára ismerős, amikor a nyílt tengerről közeledik egy hajó a kikötő felé, ahol mindenféle tengerszintek vannak, és a víz alatt van az a út, amit a hajós nem lát, amelyen keresztül biztonságban be lehet hajózni a öbölbe, két hajózik az úgynevezett részkalauz, és a részkalauz vezetésével szakad be a hajó a biztonságos részbe. A harmadik kép a harc képe, amikor a sereg a bölcsben harcol, és nem láthat szinte senkit, csak a közvetlenül előttük levő ellenfelet, a magaslatról vezérli őket, tábornok, vagy a hadsereg vezetője küldte el zászlóval, parancsszavakkal irányítja a harcoló katonákat, hogy helyes irányba menjenek, és jól vívják, és győztesen vívják meg a harcot, akiket Isten lelke vezérel. Mind a hármat jelenti ez az ige, mind a háromra szüksége lesz a lelki pásztornak és a gyülekezetnek, szüksége lesz a lelkésznek és a gyülekezetnek, hogy együtt a Krisztus iskolájában minden nap megérkezzenek, és Krisztus iskolájában azt a boldog gyermeki bizalmat tanulják, melyre Krisztus Urunk tanított bennünket. Minden nap szüksége van a keresztény embernek, hogy egy év valahogy vezesse az élet háborgó viharai között, azon a tengeren, amelynek a végső célja az Istenhez való megérkezés, és minden nap van harcunk, mégpedig súlyos harcunk, olyan harcunk és küzdelmünk, amikor, ahogy szoktuk mondani, épp csak az orrunkig látunk, csak a bajt látjuk, csak a harcot látjuk, de a lehetőséget nem. De akiket Isten lelkezetével, azok Istennek fiai. Hogy jutunk el ebbe a mély belátásba és boldog bizalomba, arról szeretnék most néhány szót szólni a gyülekezetnek. A római levelet olvastok a mostani napokban a tűző olvasó kalauzunk szerint, és sokan bizonyára megfigyelték azt a levelet olvasván, hogy Pál apostol miközben Isten legmélyebb titkait tárja fel a számunkra, életnek és halálnak, üdvösségnek és kárhozatnak, igazságnak és hamisságnak, megmaradásnak és elvetésnek, kegyelemnek és ítéletnek, a nagy és minden látható titkait, ha közben az apostol önmagáról is beszél. Különös dolog ez, mégis így van. Egy olyan gyülekezetbe írja a levelet, amelyik gyülekezetből ő csak néhány személy ismer, Rómából, ahol ő még nem járt, és ezekkel a személyekkel is máshogy találkozott, mint a levele végéből, az üdvözlésekből kiderül. De célja és szándéka, hogy a római gyülekezetbe menjen, ahogy mondja a levele elején, hogy egymás üte által épüljön. Ezért egy maga előtt előre bocsánat egy levelet, mondjuk azt egy bemutatkozó levelet, amelyben elmondja, hogy mi az a hit, amit ő hit, mi a hitének a tartalma, mi minden keresztény hitének a közös tartalma, egyúttal képesztest önmagáról, ki az, ha talán rómaiak számára ismeretlen Pál apostol, akit a levelet írja és közéjük akar menni. Egészen bizonyos, hogy amikor a hetedik rész, a felolvasott szakasz közvetlenül megelőző rész, nagy drámai felkiáltását olvassuk, akkor Pál apostol nem egy pikik személyről beszél, nem általában az emberről beszél, az androkokról beszél, hanem önmagáról beszél, önmaga tapasztalatát fogalmazza meg, hadd olvassam ezt fel, mert így jutunk el a nagy és mély titokig, ami a mai igében áll. Ezt mondja az apostol. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan benne. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember felé, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik elvény törvényével, és engem rabol áll a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak e testéből. Hálát adok Istennek az Urunk Jézus Krisztus által, azért jól lehet, én az elménytel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Megelőző vallomás ez. Mégis felfogadó tapasztalat. Az a tapasztalat, egy kedves testvérek, amit pár élete kapcsán elmondhatunk, és sokak élete kapcsán elmondhatunk, megismerték Isten kegyelmét, megismerték Isten bűndolgozó bizalmát, fölöldögött számukra Jézus Krisztus evangéliumának dicsősége, átjárt a szívét és életét, elindult az igaz úton, megtalálta önmagában elméjében, belső emberében, Isten lelkének újjászövő kegyelméből, ezt a csodálatos Istentől való újjászövetésbeli képességet, hogy gyönyörködik az Isten törvényében, nem elengedik az Isten törvényével, hanem gyönyörködik, örül a jónak, testiesen szólva, jóval a jóval, és mégis ott van a megrendítő tapasztalat, az óember, a régi ember, a bűnös ember valósága, amely mindegyre akadályozhat, mindegyre bekopogtat, mindegyre megkísérti, most nem testesen, hanem valósiasan mondom, a bűn, amelyik mindig benyomja, a bombát a fűzőn közé mennénk, és mi sem tudunk menni. Tennénk a jót, és mi sem a jót tettük. Gyönyörködünk az Isten törvényében, és mégis föltámad a szívünkben a kétség, az aggodalom, az Istennel való ellenkezés, az Istennel szembeni lázadás. Ó, én a jót ember, kicsoda szabadít meg engem ebből az örülő valóságból, hogy szívünkben akarom és helyesem az Isten törvényét. Vagy ahogy az apostol a Zsoltárnak utalva mondja, gyönyörködöm az Isten törvényében, éjjel és nappal. Fölfedezek magamban egy másik törvény, ez a törvény pedig nem akarja, hogy akarja az Isten törvényét. Akarom tenni a jót, és van bennem egy másik törvény, és ha az a törvény ébredt, akkor nem teszem meg a jót. Ha az a törvény közben, akkor találok kifogást, vagy ahogy mondjuk a kátékban, a helyzetlegi kátékban, azt övezem fel, hogy lassulnak, ha csak gyarapítom a bűnt. Ó, én nyomorult ember, itt az a szabadít meg a halálnak a testéről. Tudjátok a testvérek, milyen többenetes ez a felkiáltás? Ez nem egy korhely ember mondja, ez nem egy elveszett ember mondja. Ez nem egy lelketen ember mondja, aki a életének egy adott pillanatán rádöbben arra, hogy vége minden. Ez egy hívő ember. Ez egy megtért ember mondja, ez egy újjászövetett ember mondja. Ez egy apostol mondja. Ez Pál apostol mondja. Ó, én gyomorult ember. Kicsoda szabadít meg érteni. Innen értjük ennek a drámai felkiáltásnak a mélységéből, abból a mélységből, ami olyan sokszor kétségbe esetté, melankolikussá, letargikussá, ledertté, ütött depressziósá tudja tenni a keresztény ember, ez a nagy felszabadító felkiáltás, de nincsen károsodásuk azokban, akik az Úr Jézus Krisztusban vannak. Nincsen károsodásuk azokban, akik lélek szerint járnak. Mert Isten lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Mert akiket Isten lelkedetével, azok Istennek szívelik. Ettől hát szóljak arról, kedves testvérek, hogy akiket Isten lelke vetett, azokat úgy veheti valóban, ahogy mert benne van a szóban, az eredeti bibliai szóban, az az utalás, amit mindannyian ismerünk, a pedagógus szó, ahogy a pedagógus vezetési előket képen fogva vezeti. Vezet bennünket a vélet a Krisztus iskolájába. Krisztus iskolájába pedig, ahogy Kálvin mondja, életünk minden napján be kell lépni. Attól a pillanattól kezdve, hogy valaki megértette, fölfogta, átadta magát az Isten szent törvényének, Krisztus felszabadító igazságának, Isten megmentő kegyelmének, akkor iratkozott be abban a pillanatban életfoszi a Krisztus iskolájában. És tudjuk, hogy mindannyian jól keresztjének elég egy órát mulasztani, elég egy napot mulasztani ebben az iskolában, elég csak ezt kell mondani, hogy nehéz és lehetetlen fázatot kell ott tanulni, már is összeomlik. Legelső sorban is az, amire maga Jézus tanít meg bennünket, a Isten iránti bizalom. Mire tanít Jézus? Ha kimegyünk itt erre a bűnölő főtére, de elég a úraszkolára nézünk, bűnölő világokat látunk minden iránti bizalom Jézus. Nézzétek a mennők videóhajt. Salamon legnagyobb dicsőségében nem öltözött úgy, mint ezek. És Istennek nagyon gondja van, rátok. Nézzétek az ég madarait. nem szántanak, nem takarnak, nem aratnak. Isten gondolt is el rólunk, mennyire inkább ti rólatok. Mert én nem virágok vagytok, nem madarak vagytok, hanem gyermekek vagytok. Isten gyermekei vagytok. Ezt a bizalmat minden madarra, ebben a bizalomra szükségesen élünk. Ez a keresztény iskola első és legfontosabb feladványa. Nagy tiszteletű, kedves testvérem, Isten szentelve hívott téged a szeretetedre és három üdvözlő szolgálatra, kettős feladattal, hogy egyrészt legyél jó tanuló, jól tanult, és legyél tanítvány társa mindazoknak, akik elindultak a Krisztus útján, akik befogadták Isten szent, jó és igaz törvényét, és arra fogadták be, hogy az Isten iránti bizodalmat tanulják. Milyen megállítő szavakat mondta apostol, amikor azt mondja, én jól lehet az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel az ő törvényének szolgálok, mert ez a másik törvény, amely rabolál engem a bűn törvényének, nem csak, hogy nem akarja, hanem nem is tudja az Isten törvényét megtenni. Egy szó elejéig szeretett üvegetet testvérem, kapcsolja arról, hogy miért a törvény. Ez nem az a törvény, amiről megmondta egy titok, hogy mi és ha már nem tudja. Hát ez nem olyan törvények, amiket földi országok, birodalmak, képviselői, törvényhozói hoznak, melyik nap, melyiket. Ezek nem olyan törvények, amikkel az ember megpróbálja a valóságot valamilyen módon követni, hogy a változásokban fölvenne a verset. Amikor Pál törvényről beszél, akkor azt mondja ki, ami mindig, mindenütt, minden helyen, minden körülmények között igaz. A valóságról beszél. Isten örök életrendjéről. Ez a törvény tanulni. Ebben a törvényben élni. Ennek elegetkezni. Erre hív bennünket Krisztus az ő iskolájának. Másokkoron, kedves testvérek, szóltam egy másik képről, a hajó képéről, de hadd változtassam most meg ezt, tudok ennél jobb képet is. Annak is nem csak a hajósnak kell biztos részben érnie, akit egy rész valahogy vezet, ennél van titokzatosabb, misztikusabb és mélyebb értelmű kép, a barátoknak is célba kell érnie. Most ebben a bűnő májusban sok lelkét elmondta, hogy reggel meg félve nekem van, hát a félgyülekezet elmentnek, kimentek a hegyekre, kilátnak, szép időben, ide mentek, oda mentek. Amúgy céltalanul. A barátok nem céltalanul jár. A barátoknak célja van, hogy a zsidókhoz és vezér mondja rólunk keresztének, hogy a barátokat vagyunk, és az eljövendő országot keresünk, a Isten országát keresünk. Ha a barátok elvédi a célt, letér az útról, segítségre vezetőre van szüksége, hogy visszataláljon az útra, és újra fölvegye a helyes irányt. Hova is tartunk? Hova is zarándokolunk? Kapcsoltam föl húsvét egyik legszebb történetét, a Emmaus tanítványok történetét. Két tanítvány megy a lemondásnak, a vereségnek az útján, a Jeruzsálemből haza, a Mester, Jézus, akiről azt várták, hogy majd helyreállítja az országot, akitől azt várták, hogy elhozza a teljes szabadulást, éppen csak két napja, hogy elárulták, elfogták, és megfeszítették. S leléjük lép valaki, egy talántok. Neked mondják neki, csak te vagy itt jövedél, csak te vagy itt talántok, aki nem tudja, hogy ki történik. Aztán mennek Emmaus felé. Ők vezetik a zarándokot. Ők hívogatják be a hajlékot. Amikor megtörje a kenyeret, és megáldja a kenyeret, akkor felismerik, hogy az a feltámadott Jézus, és rádott bennek arra, hogy útközben, amikor magyarázta nekik, hogy ennek így kellett lenni, így volt megírva a prófétáknál, így jövendőlték a régiek, és úgy volt tőle, hogy nem ők vezették a zarándokot, hanem Jézus vezette őket. Szabdítható, kedves testvérem, szeretett gyülekezet, te sokszor lesz majd a mi életünkben, amikor megyünk, és nem tudjuk, kinek mondjuk el a bajunkat, kinek mondjuk el a csalódásunkat, kinek mondjuk, kinek kiáltjuk azt, amit Pál kiált, ó, én nyomorult ember, vagy kinek hallja meg azt, hogy összeolódott az életet, és nincsen reményem, és nem tudom, hogy merre felé megyek, eltévedtem, és már nincsen célom. Az lesz a tisztelés, az lesz a hivatásod, az a küldetés, az a gyülekezetben, vagy az elesetteknek, az összetörteknek, a féltalanoknak, az úttavaroknak, a vereséget szenvedetteknek, felhőzött az azt az Úr Jézus Krisztus, aki mellettünk áll, és végig kísér minket az úton. Hova vezet ez az út? Azt mondja Pál apostol a felolvasott szakaszban, de ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti halandó testeteket is, az ő mi bennetek lakozó lelke által. Ez minden élet végső célja, a feltámadás. Ezt a célt nem látjuk, ha nem felé megyünk, ha nem Isten országa felé tart, ha tudunk, akkor hova tartunk? Akkor hova megyünk? Akkor csak a halál végzett köreit járjuk, akkor csak néha egy-egy pillanatban föllélegzünk és azt hiszük, hogy megszabadultunk, akkor csak olyanok vagyunk, mint ma nagyon sokan Magyarországon, akik lemennek a bankba, levetik társába a pénzt, összegyűjtetnék, és szeretnék kifizetni, és aztán a bankán mosolyogva föllapozta a szerződés 17. oldala, apróbetűs, apróbetűsének lábüzetes, apróbetűsét is közül, hogy még nincs vége. Akkor csak úgy vagyunk, kedves testvérek, hogy a bűnadósságot más adossággal, más bűnadossággal akarjuk kifizetni, akkor csak szerencsétlenséget, szerencsétlenségre hallgatunk, akkor nincs értelmes végső célja az életünkre. Jézus Krisztus, aki vezető. Ha lehetnék a hajózás 7 évvel élni, ő a biztos védkalau, aki őt követő, aki az ő jelére figyel, az biztos lehet abban, hogy élete biztos részbe fog megérkezni. Légyenek a Jézus Krisztusnak tanúja, szavának hirdetője, hirdesd a feltámadott Úr Jézus Krisztus. És végül arról egy szóval szeretett gyülekezet, kedves testvérek, az ige alapján, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai, és itt értjük meg ennek a szónak, hogy vezérel az értelmeket, így is itt lehetett volna adni, hogy lehet valóban, de milyen szép és erős ez a magyar szó, vezérel, benne van a vezér. Nemrégében láttam egy történelmi filmet, egy rekonstrukciót, egy középkori csatát rekonstruáltak, és a tudós történészek a kamerák előtt elmagyarázták, hogy ezt a csatát úgy hívták meg, hogy a harcoló ellenfelek a katonák rend a völgyben sűrű fák között küzdöttek egymás ellen, és az nyerte meg a csatát, akinek a vezére ügyesen volt, és magasan pontot talált a dombokon, és fölülről minden babás szárakból látta a küzdelmet, és tudta irányítani a katonákat. De mi van a mi életünk? Szeretett üdvözletet, kedves testvérek. Még egyszer vagyunk, ha a minden napos élet csatában. Lehet, hogy nincs is ellenségünk egyszer, mindenki a barátunk. Mi nagyon jó szomszédok vagyunk, megbecsülésnek örvendő emberek vagyunk. Kisvesők, gyermekeink, unokáink, barátaink ragyogzanak érettük. És mégis csatát hívunk. Mit mond az apostol? Azt mondja az apostol, annak okáért, atyám fiai, ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedetei a lélekkel megöldöttitek, éltek. Harcról van szó, a keresztény élet harc. Harc a jó ember ellen, harc a bűn ellen. Harc a kételkedés ellen, harc a bizalmatlanság ellen, harc a saját szívünkben lakozó istenkedő vágy ellen, harc a jó ember ellen, Jézusa, ki segít neked? Ki mondja meg neked, mi a következő lépés? Ki mondja meg, merre lépjen? Ki mondja meg, milyen alapzatot vegyek fel én? Én nem látom ki önmagamból, vagy ahogy mondjuk mi magyarok, mi mindannyian önmagunkból indulunk, akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. És akik Isten fiai, akik Isten gyermekei, akik az Isteni ország örökösei, azokat Isten szeretetétől is semmi sem tartja. Sem jelenvaló, sem jövendő, sem magasság, sem mélység, sem nyomorúság, sem üldöztetés, sem tisztelet, sem semmi. Semmi, ami ezen a világon van. Nagy tisztelet Úr, kedves testvérem, szeretett sorokságra gyülekezet, harcolhatok is kell. Harcolnodok kell önmagatok ellen, harcolnodok kell a nyomorúságok ellen, harcolnodok kell a bűn ellen, harcolnodok kell itt ebben a közös Magyarországban, ebben a közös Budapesten, ebben a közös kerületben, az emberek fizikus ellen, minden értéknek való rávegyítése ellen, napestig sorolhatnánk, harcunk különböző tételei. De ilyen különös, ha a hármat összefogjuk, akiket Isten lelke vezére adott Isten fiai, boldog bizonyosságot lehet. Az iskolájában járunk, hűséget, bizalmat, szeretetet, hitet tanulunk a mi Urunktól. Biztos cél felé tartunk. Minden magunk mögött hagyhatunk, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lenni tűzőtért, és biztosan győzünk. Ahogy az apostol a II. Korintusi levélben mondja, önmagáról és mindannyiunkról sokféle nyomorúságunk van, üldöztetünk, de el nem tapasztalunk. Szorongathatunk, de sarokba nem szorítanak bennünket. Mindenkor testünkben hordozunk az Úr Jézus Krisztus halálát, hogy az ő dicsőséges feltámadása és élete is nyilvánvalóvá legyen bennünk. Erre a harcra hív, ha igen, ehhez a harcon ad hálás, boldog számot és készséget, sőt ennél többet, minden felülmúló drága ajándékot, Isten szentlelkét adja ehhez. Azt kívánom itt a szívemből, hogy Isten szentlelke töltse be a lelkipásztor, a gyülekezetet. A gyülekezet és a lelkipásztor legyenek tanuló társak Krisztus iskolájában, legyenek úgy társak és zarándokok a mennyei haza keresésében, s ha küzdeni kell, már pedig küzdeni kell, legyenek hűséges, harcos társak. S ezt megélik, együtt életünk meg boldog örömmel, Isten lelke remélel bennünket, Isten gyermekek vagyunk. Amen. Kérlek, imádkozzunk. Köszönjük mennyeljetek az Úr Jézus Krisztus által a boldog evangéliumot, hogy te öröktől megbékéltél velünk, megszerezted Krisztusunkban a bűnért való áldozatot, eltöröltél minden vétket, és eltetted az útból az adós levelet. Hogy mi szabad gyermekek legyünk, nem a bűn szolgálni, tehetetlen a rabok, hanem a te dicsőséged méltóságából fölemelt, az újjászületés ajándékával megajándékozott gyermeket. Ebben a boldog háladásban kérünk, mennyei atyánk, áld meg ennek a gyülekezetnek lelki pásztorát, most, amikor őt a te szolgálatban beiktatjuk. Áld meg az őt meghívó és szeretettel fogadó gyülekezetet. Az, hogy ők együtt lelki pásztor és gyülekezet, lelkipásztor, presbiterek, tanítók, gyülekezeti munkások, idősek és fiatalok, mind-mind úgy lehessenek itt gyermekei ebben a városban, ezen a helyen, hogy életükön fölragyog, személyiségükön visszatükröződik, hogy áldásaidat megkapták, és immár csak neked élnek. Könyörgünk mennyei atyánk egy gyülekezet épüléséért, növekedéséért, békességéért és áldásáért. Hadd legyen mennyei Atyánk ez a gyülekezet olyanná, ahogyan a próféta álmodta, mint a templom küszöbe alól fölszakadó forrási, mely kiárad a világba és gyógyít, kegyelmedet, dicsőségedet és áldásodat hirdeti. Hiszük, mennyei Atyánk, hogy a te örök akaratodból való a lelkét és a gyülekezet találkozása, ahogy az örök akaratodból való, hogy Krisztus gyermekei itt ebben a világban szüntelenül az örökké valót keressék, tereált tekintsenek, így boldog, áldott élettel képessék a te szent nevedet. Így áld meg most, amit Isten tiszteletünket, lelki pásztor testvérünk beiktatását, egész életét, szedőt házat eszközöbbé, szolgáltá, evangélium hirdetővé, olyan emberré, aki maga is vallja, sokakat elvezethet erre a titokra, nincsen károsodásuk azoknak, akik az Úr Jézus Krisztusban vannak, akik lélekszerét járnak, mert akik az Isten lelkezetével, azok Istennek hívei. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Testvérek, foglaljatok helyet, és két ízünk ismétel megindáltok a szélünk megindáltatásra. A 370. kíséret első versét énekeljük. 370. kíséretük első versét jön el, mennyével.